Erős várom, Istenem! Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 137-es számú énekét. 137-es éneket énekeljük. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Amen. Egyes számú liturgiát énekeljük. Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják. Így szól az Úr. Az Úr szeretete, kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, mennyei Atyám, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra, advent első vasárnapjára, oltár előtti felolvasású rendelt, amely igét megírva Pál apostol Róma beliekhez írott levelében találjuk, annak 13. fejezetében, a 11. verstől a 14-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát a Róma beliekhez írott levélből olvasom, a 13. fejezet 11. versétől. Így szól Isten igéje. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az államból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 140-es számú énekünket, 140-es énekkel készülve az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Márk evangéliumában, annak első fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumában olvasom az első fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júda egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadnézett. Ezt hirdette: utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarolja a szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, többször megesett már velem, hogy amikor szerettem volna egy történetet elmesélni, úgy belegabajodtam a felvezető történetbe, hogy a végén már el is felejtettem, hogy miért is szerettem volna, miért is akartam elmondani ezt a történetet. Tehát ez a belegabajodás általában azért jött elő, azért ez volt az oka, hogy szerettem volna a történetnek az előzményeit is, meg a mellékszálait is bemutatni, hogy nem önmagában áll ez a történet, amit én most el szeretnék mesélni, hanem ennek van előzménye, vannak kísérő jelenségek, mellékszálak, és akkor fogjátok megérteni, hogyha mindazt elmesélem, ami körötte is van. És hát persze, most már öregedve még inkább, a végén elfelejtem, hogy mit is akartam vele mondani, a mellékszálak annyira elvisznek. És hát azt látjuk a Szentírásban is, hogy a nagypénteki csoda az Isten kegyelmének megnyilvánulásra, hogy az ő fiát, egyszülött fiát odaadja a világ bűnéért. Aztán húsvétkor föltámad Jézus Krisztus Isten elfogadván azt az áldozatot, amit a fia hozott. Nem önmagában áll, nem ez a történetnek a lényege csupán, hanem rengeteg szál fut, mellékszál fut, előkészítések vannak, és hát erről beszél az igénk is. Ebben a Márki evangéliumban is azt látjuk, hogy az Isten szent lelke oda helyezte ennek az evangélistának a szívére, hogy beszéljen az evangélium kapcsán arról, hogy milyen előzményei is voltak ennek. És ő szépen elénk is hozza Ézsaiásnak a proféciáját, amint Ézsaiás arról beszél, hogy Jézus Krisztus előtt, a Messiás előtt majd érkezni kell az útkészítőnek. Ez az útkészítő lesz, aki először megjelenik. És hát az Isten tudta azt, hogy kinek hogyan lehet a szívére helyezni, milyen habitusa, milyen természete van egy-egy evangélistának, és azért nem sablonra készült a 4 evangélium, hanem mindegyik evangélistának azt tudta az Úr a szívére helyezni, amilyen habitusa, amilyen személyisége volt annak az embernek, és rajta keresztül tudta az Úr megmutatni azt, hogy milyen csodálatos is az ő üdvterve. Isten nagyon világosan elénk teszi, hogy alapvetően az ő terve az emberiség életében az, hogy megteremti az embert, ezt a csodálatos világot, amiben belehelyezett bennünket, és a vele való kapcsolatban szeretni az embert folyamatosan erősíteni. És a vele való kapcsolat az élet. A nélküle való lét az pedig a halál. Az élet az nem a biológiai élet az Isten szerint, hanem a hozzávaló kapcsolódás. És ez a könyv, hogy Zimány Józsi bácsi sokszor elénk helyezte, hogy ez az élet könyve. Az élet könyve nem történelmi könyv, nem irodalmi mű, nem is filozófiai mű, hanem ez az életnek a könyve. Arról beszél, hogy az Isten hogyan szeretné az embert magához közelíteni, és a vele való eleven kapcsolatba az életbe visszahozni. És ez a cselekedetsor ez évezredeken keresztül az emberiség történelmében folyamatosan működött, és Isten szerette volna népének az üdvösségét kimunkálni, folyamatosan a szívén volt az ő népének az üdvössége, folyamatosan figyelte, hogy hogyan reagál, hogyan figyel azokra a cselekedetekre, amiket az Úr végez. És hát vannak olyan balga gondolatok, akár teológusok, lelkészek, vagy hívemberek fejében is, hogy az Ószövetségnek az Istene az nem az Új Szövetség Istene, mert az Ószövetség ítélő Istene az nem lehet ugyanaz az Új Szövetség kegyelmet hozó Istenével, mert ők csak kiragadnak egy-egy időszakot a világ történelmében, az emberiség történelmében, és azt látják, hogy az Ószövetségben az Isten a törvényt és az áldozatot helyezte a népének a szívére. Betartod a törvényt, nem tartod be, akkor áldoznod kell. Az Istent ítélő Istennek látták az Ószövetségben. Az Új Szövetségben már azt látják, hogy hát kegyelmes, szerető Isten, aki még az egyszülött fiát is odaadta, hogy az emberiségnek üdvössége legyen. Ez a kettő nem lehet ugyanaz. Ilyen balga gondolatok vannak az emberiség szívében, de nem gondolnak arra, hogy az ítélet Istene és a kegyelem Istene, az, hogyha történelem távlatában nézzük Isten népét, ez csodálatosan megjelenik az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Az Ószövetségben Isten kegyelmét olyan jó fölismerni. Hányszor megtörténik az, hogy megérdemelné Isten népe, vagy egy-egy Isten embere, hogy Isten megbüntesse, de alkalmazza a kegyelmét, és behozza az Isten kegyelmét az ő életükbe. És egyébként az Új Szövetségben is ott van, hogy a bűn zsoldja a halál, tehát Isten ítélő Isten, csak az ítéletet a fián hajtotta végre, és aki elfogadja ezt az alkut az életére nézve, akkor már nem rá terhelődik a bűneinek a súlya. Tehát nem látják ezek az emberek, akik így gondolkoznak együtt a teremtés, a bűnbeesés és a törvényadás és az áldozatnak a bűnbocsánat és a kegyelemnek a csodáját, nem látják az Urat az Isten népének az életében. És ez óriási tragédia egy-egy hívember életében, hogyha így gondolkodik. Most advent első vasárnapján vagyunk, ég az első gyertya az adventi koszorunkon, beindult az adventi láz, ez a pandémia most kicsit féken tartja azt a vásárlási lázt, amit egyébként ilyenkor már föl szoktak gerjeszteni tőlünk nyugatabbra, de már sajnos itt Magyarországon is, hogy valamiféle vásárlással kell az adventet felgerjesztenünk, hogy karácsonyra majd akkor minden úgy rendben legyen, be legyen vásárolva, minden meglegyen, és közben elsikkad a lényeg, elsikkad az, hogy advent mit is jelentene valójában. Tehát advent első vasárnapján vagyunk, és itt advent első vasárnapján igényben az Úr elénk állítja, hogy nem hirtelen jött ötlet volt csupán az, hogy Jézus Krisztus Pilátus elé állította az Úr, vagy megengedte Pilátusnak, hogy ítélkezzék a fia felett, és nem egy fatális tévedés, hogy Jézus Krisztus a Golgotán fejezte be az életét, hogy meg kellett halnia, hanem ez az Istennek a csodálatos üdvterve volt, amely üdvterv évszázadokkal korábban elindult, akkor, amikor még az emberek nem is sejtették, hogy Istennek mi a terve, a proféták szívébe belehelyezte az Úr, és ezek a proféták folyamatosan csöpögtették az információkat, természetesen úgy, hogy még ők sem értették a pontos üzenetet. Nem beszélve arról, hogy nem ismerték a pontos menetrendjét annak, hogy hogyan fog megvalósulni mindaz, amit az Isten eltervezett az emberiség megváltásának a tekintetében. De évszázadokon keresztül a proféták beszéltek róla, a proféták küldték az üzeneteket, vagy az Úr küldte a profétákon keresztül az üzenetet. Mint ahogy az imént is említettem, hogy Ézsaiás proféciája szerepel itt Márk evangéliumában, Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 3. vers, amely a Messiás érkezését megelőző útkészítő érkezéséről beszél, és erre ez körülbelül 700 évvel Krisztus előtt volt, aztán 400 évvel Krisztus előtt még ráerősít Malakiás könyvében, Malakiás szintén erről beszél Krisztus előtt 400 évvel, és ez az útkészítő nem a Messiás, nem a megváltó, nem az, akit egyébként Izrael várna, hogy majd megszabadítja és Isten visszaállítja Izraelnek a dicsőségét, hanem ez egy olyan szolgálat, ami alapvetően azt készíti elő, hogy a Messiás útja egyenes legyen az emberek szívéhez. Hogy amikor a Messiás megérkezik, akkor ők már, az emberek már értsék és tudják, hogy ki ő is, fogadják őt. És azok, akik ilyen útkészítő munkában vannak, akik az Úrtól kapnak elhívást, felhatalmazást, azok tisztában is vannak a szolgálatuknak a súlyával, és azzal is, hogy az ő személyük miképpen viszonyul a kiteljesedéshez. Akik tisztában vannak ezzel, azok tudják, hogy a küldetésük az miről szól. Keresztelő János, az útkészítő tudatában volt annak, hogy nem ő a megváltó, nem ő a messiás, ezt el is mondja egyébként. Majd aki utánam jön, az erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a sarulya szíját megoldjam, hogy a 7. versben olvashatjuk. Tisztában volt vele, hogy ki ő, tudta azt is, hogy ő neki hol van a helye, de mindazt, amit az Isten a szívére helyező, azt nagyon komolyan vette, és benne volt a vágy, hogy az Úr akaratát beteljesítse. Élete az Úr kezében volt, nem sokat törődött a komfortjában, vagy a testi szükségletével. Olvasok itt is a leírás, de egyébként az evangéliumok bővebben beszélnek arról, hogy a pusztában élt kint, tevesző ruhában volt, öve volt, bőrszíj volt a derekán, bogarakat evett, meg lépes mézet. Tehát alapvetően nem törődött azzal, hogy a testének milyen komfortja van, nem törődött azzal, hogy milyen megítélése van a világ előtt, ő élte az életét, tudta, hogy ő az útkészítő, a messiás útkészítő, és e szerint élte az életét, oda szentelte az egész életét, és keresztelő János valóban az Úrnak oda szentelt életű szolgának a képe. Útkészítő az egy nagyon fontos szolgálat. Most is látjuk egyébként, hogyha tekintélyes emberek érkeznek valahová, akár Magyarországra is, vagy a világon bárhová, akkor én nagy tekintélyű emberek, akár a pápa érkezett, vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, volt az a G7-es találkozó, ahol a világnak a legnagyobb kormányzói jönnek össze, akkor alapvetően rengeteg embert össze csődítenek, hogy a biztonságokra figyeljenek. Magyarországra is, ha érkezik valaki, akkor a budapesti repülőtérről a bevezető úton még a aknafedeleket is leheggesztik, lezárják a forgalmat, és akkor mindenkinek várni kell, amíg ez a tekintélyes személy az útvonalát bejárja, és rengeteg ember dolgozik azon, hogy a biztonsága és a pontossága meg legyen ennek az embernek, hogy amikorra kell, akkor odaérjen és elvégezhesse a feladatát. Keresztelő János is ilyen útkészítő volt, és ilyen keresztelő Jánosokra egyébként most is szükség van. Ebben a mai világban is szükség van a keresztény emberek között ilyen keresztelő Jánosokra, ilyen szolgálókra, akik fontosnak tartják, hogy Jézus Krisztus megérkezzen azokhoz az emberekhez, akikhez készül. Advent a várakozásnak a csodálatos alkalma. Készülünk Krisztusunk születésének ünneplésére, és az nem kevesebb, mint az, hogy az Istennek a fia elhagyta a mennyei otthonát. Ember élet eljött erre a világra, megszületett ebben a világban, és ebben a világban elvégezte a küldetését. Úgy, hogy a proféták ezt megígérték, hogy elhozza a szabadulását Isten népének, bűneiknek a bocsánatát, és Izraelnek a dicsőségét, Isten népének a dicsőségét visszaállítsa. A mi küldetésünk ugyanaz, mint keresztelő Jánosnak, hogy mindent, ami ennek az útjában van, azt elhordjunk. Minden, ami egyébként ebben az útban valami kacskaringó lenne, ami letérítené az útjáról Krisztus egyenes útját az emberek szívéhez, azt kiegyenesítsük. A halmokat elhordjuk, a völgyeket föltöltsük, a szakadékokat föltöltsük, hogy a megváltó személyesen megérkezhessen egy-egy embernek az életébe. És hát persze minden embernek más és más az élethelyzete. Más és más élethelyzetben vagyunk, sok nyomorúság van az életünkben, sok esetben az emberek még nincsenek is tudatában annak, hogy nyomorúságban van az életük, hogy egyébként szükségük lenne segítségre, hogy az életük egy kacskaringós úton megy, és jobb lenne, hogyha egyenes úton járhatna. Rengeteg akadály van az életében, hogy Krisztus bekopogjon hozzá, mert tele van az élete mindenféle szeméttel, és sokszor az emberek ennek nincsenek tudatában. És a keresztelő Jánosi küldetés, az útkészítő küldetése az, hogy az emberek felé egyengesse Krisztusnak az útját. Hogy oda találjuk Krisztus evangélium az embereknek a szívéhez. és ezt ti tudjátok megtenni, meg én tudom megtenni a magam helyén, azokkal a kollégákkal, ismerősökkel, barátokkal, akikkel együtt éltek, akikkel együtt szoktatok lenni, hogy azoknak az életében Krisztus útja oda találhasson. Krisztus oda találhasson azon az úton, amit elkészítetek. Nem egyszerű szolgálat ez, hisz alapvetően arról van szó, amit Keresztelő János is itt egyébként az útkészítő szolgálatában a legfontosabbnak tart, mégpedig az, hogy a bűnből való megtérésre hívja, alámerítésre hívja az embereket. A bűnbocsánatnak a keresztségét hirdette alapvetően Keresztelő János. És gondolják el a testvérek, hogy Jeruzsálemből és környékéről ez a tevőszőruhás, bőröves, szöcskép, bogaratevő, meg lépes mézen élő emberhez, akinek nagy szakálla, meg hosszú haja volt, ott áll a Jordán vízén, és mennek ki hozzá az emberek, a tisztességes polgárok, akik egyébként a városban méltóságot kaptak. Az emberek tisztelték őket, és mennek ki, mert érezték, hogy valami nincs rendben. Hogy ki kell mennünk oda a Keresztelő Jánoshoz, és engednünk kell, hogy a bűneinkkel szembesítsen, és a bűneink bocsánatát hirdesse. És az alámerítés, amikor ott a Jordán vizében alámerítette az embereket, arról volt szó, hogy az óember belefolytja a vízbe, és az új embert pedig kirántja a vízből. Ez volt a szimbolikája ennek a Jordánban való keresztelésnek. És az emberek mentek hozzá, mert érezték, hogy valami nincs rendben. Most nyilván Keresztelő János nem csak kiállt oda a Jordánból, hanem előtte hirdette azt, hogy mit is fog ő tenni. És olyan szuggesztíven tudta elmondani az embereknek, hogy az akadályokat elsöpörte az útjából, és útjukból, és ki tudtak menni oda hozzá a Jordán vizéhez. És hát Keresztelő Jánosi szolgálat ez, hogy azokat az embereket, akik elveszetten élik az életüket, azok megtalálhassa Krisztus, hogy Krisztus beengedjék az életükbe, amikor odaérkezik hozzájuk. János nagyon pontosan tudta, hogy az ő tevékenysége, és az ő tevékenység nem más, mint hogy szembesítse az embereket azzal, hogy a Messiás érkezik. És hogy a Messiás elhozza számukra a bűneiknek a bocsánatát. De hát az kell, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy mi is az ő bűnük. És az ember, Keresztelő János sem, meg mi sem, én sem, ti sem tudjátok az embereket szembesíteni a bűnükkel. Mert amikor ott van egy nyilvánvaló alkoholista ember, és oda megy hozzá valaki, és azt mondja, te alkoholista vagy. Azt mondja, hagyjál békén, nem vagyok az. Hát néha viszom, de akkor hagyom abban, amikor akarom. Vagy azt mondják, hogy te egy tolvaj vagy, hát elviszed a munkahelyedről a cuccokat. És akkor megmagyarázza, hogy hát azért, mert a főnök is elvisz, én is elvihetem, és találja a magyarázatot. Tehát nem lehet szembesíteni embereket a bűnükkel, mert lepattan róluk, és még megharagszanak, és aztán még elvágják azt a kapcsolati lehetőséget, és megvan. Tehát az Isten szent lelke tud bűnösíteni, az Isten szent lelke tudja szembesíteni az embert azzal, hogy hát én egy alávaló az ember alkoholista vagyok, tönkreteszem magam meg a családom. De nem én tudom őt ezzel szembesíteni, hanem az Isten szent lelke belül. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, rengeteg utat ki kell egyenesíteni, rengeteg halmot el kell hordani. Nagyon sokat kell beszélni, nagyon sok mindent kell tenni ahhoz, hogy az ember eljusson oda, hogy ráébredjen, mi is van az életében. Az ébredés persze nagyon sokszor kényelmetlen, kellemetlen, sőt fájdalmas is. Amikor bementem a seregbe, behívtak a seregbe sorkatonai szolgálatra, és talán ez pénteken volt, és szombaton reggel bekopog valaki az ajtón, voltunk egy 8-an a körletben, ott van a szobában, emeletes ágyakon, bekopog valaki, az mondja, hogy elvtársak, ha úgy gondolják, akkor keljenek fel ébresztően. Néztünk egymásra, hova jöttünk, milyen szállodába szoktak így bekopogni a reggelivel, hogy mosolyogtunk el, hát a jó helyre jöttünk, tehát alapvetően nincs itt semmi probléma. Letelt ez a nap, szombat, vasárnap reggel, mélyen alszunk, hát várjuk, hogy majd kopog valaki, és megint bársonyos hangon bejelenti, hogy hát ha gondoljuk, akkor keljünk föl. És bejön valaki, és akkor átüvölt, hogy emberek ébresztő, Abban a pillanatban beleugrottunk a nadrágba mindannyian. Nagyon kellemetlen volt. Szinte szívinfarktust kaptunk, ahogy beüvöltött az az ember ott a körletbe, hogy ébresztő. De nem volt kellemes. De aztán így telt az idő, az csak egy ilyen behetetés volt az első nap, hogy jól érezzük magunkat a anyánk szoknyája mellől, vagy a feleségeink szoknyája mellől érkezve. De alapvetően az ébredés az egy kényelmetlen dolog. A vekkerek is, amikor szólnak korán reggel, az ember még olyan szívesen maradna az ágyban, kényelmetlen az ébredés. Az ébresztéssel kellemes egyébként, amikor az ember látja, hogy alszik a gyerek édesen, és föl kell ébreszteni, mert menni kell iskolába. Nem szívesen ébreszti az ember föl, mert olyan jól alszik. De az ébresztés, az ébresztő szolgálat, az egy fontos szolgálat, még akkor is, hogyha kellemetlen, kényelmetlen, sőt fájdalmas is. Tehát nem örülnek feltétlenül az ébresztőnek, nem feltétlenül szeretik, hogyha felébreszti valaki a másikat, lelki értelemben főleg, és ezért nem diadalmenet az ébresztésnek a szolgálata, és nem élvezetes a felébredése. Egyházunkban is, az evangélikus egyházban, de nemzetünkben, Magyarországon is voltak ébredési időszakok, és nagyon jó erre visszaemlékezni, jó látni azokat az embereket, akik az ébredésnek az időszakában szolgáltak. Sokukkal még találkozhattam, manapság már sajnos kevesen élnek, akik a 40-es években szolgáltak, 50-es években szolgáltak az ébresztés szolgálatában. Csodálatos időszak volt ez, amikor az evangélium erre áttörte a megkeményedett szíveknek a falait, és az emberek tömegesen mentek az evangélium hallgatására, és engedték át az életüket Krisztusnak, és a bűneik bocsánatát vették, és örömmel vették azt, hogyha újakat föltárhattak. Tehát nem az volt, hogy jaj, leleplezett az Isten a bűnöm, hanem az, hogy de jó, hogy megint megláttam, és akkor bocsáss meg, Uram, teszem eléd, mert szeretnék szabadulni tőle. Nem rejtegetni szeretném, hanem oda tenni eléd, mert hát te vagy az, aki ezt meg tudod bocsátani. És valóban tapasztalták a bűneik büntetésének az elengedését, a helyettes áldozatnak a csodáját. Hogy Isten ráébresztett a bűnömre, de a bűnömnek a terhét nem kell hordoznom, mert Krisztus átvette. Helyettem halt meg érte. És én szabad lehetek, anélkül, hogy a büntetést el kellett volna hordoznom. Értitek, hogy milyen csoda ez? Hogy alapvetően szembesülök a bűnöm nyomorúságával, de az nem nyomaszt, nem teherként van a vállamon, hanem szabadságként, mert Krisztus átvette ennek a büntetését. Szabadultam a bűnömtől, és még a terhét sem nekem kell viselnem. És az emberek örvendeztek, és ment szájról szájra, hogy van szabadulás Isten kegyelmében a bűneink terhétől. Emberek, gyertek, hallgassátok! És volt, amikor a nyíregyházi nagytemplomban a vasútállomásról százasával mentek emberek, mert jöttek Budapestről sokfelől vonattal, és mentek be énekelve a nagytemplomba, és mondják, hogy az a 4000, nem tudom pontosan hány ember befogadására alkalmas templom tele volt, és nem tudtak benn, fértek be az emberek, ott álltak az előtérben, és az előtte lévő lépcsőn, mert nem jutottak be a templomba. Ez volt az ébredési időszak, amikor az emberek szívében fölgerjedt a vágy az Isten evangéliuma után. És hát ez az útkészítőnek a munkája, hogy fölgerjeszteni a vágyat, eltakarítani mindent, ami az ember életében van, hogy Krisztus odaérkezzen, hogy Krisztus be tudjon világítani, meg tudja világítani az embernek az életét, és megtapasztalhassa az ember, hogy Krisztus miért is jött. És akik átélték ezt, azoknak a szívében belső tűz volt arra, hogy szolgáljanak az Úrnak, hogy Isten evangéliumát vigyék tovább. És kényszerítette őket az Úr a szolgálatba állásra, és a megtért, megújult életű laikusoknak a szolgálata volt az ébredésnek a kazánja. Az hűtötte az ébredést, hogy fölébredtek laikus emberek, és elkezdtek szolgálni az Úrnak. Ezeken a szolgálaton keresztül aztán újak érkezhettek be, mert ezek az emberek olyan területekre tudtak elmenni, ahova egyébként az evangelizátorok nem jutottak el. Nemrégiben temettük Erzsike nénit, Kósa Mihálynét, a férje, Kósa Mihály bácsi mesélte azt nekem, hogy az édesapja paraszt próféta volt itt a Tanyabokrokban, és az ő házukban is, de különböző helyeken, a tanyabokrokban hirdette az evangéliumot. Ez az egyszerű parasztember, aki az ébredési időben hitre jutott, szívében az Úr elvégezte azt, amit el kellett végeznie, és a fejében is, meg a szívében is világosság gyúlt, és tisztán látta az evangéliumnak az üzenetét. És azt vitte tovább, hirdette, és emberek jutottak hitre. Bibliórákat, istentiszteleteket tartottak ezek az emberek. És rajta kívül a tanyabokrok között nagyon sok egyszerű ember szolgált, akit nevezhetünk így parasztprófétának, de hívhatunk laikus szolgálónak is, akik vállalták azt, hogy az evangéliumot viszik az emberek felé. De olyan jó azt is látni, hogy Pongó Bertalan kisvárdai gyülekezetünkbe járt, most nagyon beteg már az utóbbi időben, de ő is ugyanezt mesélte el, hogy az édesapja Kisvárda környékén ugyanilyen parasztproféta volt, és ugyanígy hirdette az evangéliumot, és tartott bibliórákat, és az evangéliumot volt a szívében. De hát gyülekezetünk újkori történelmében is nagyon sok ilyen laikus szolgálót láthatunk, hisz akik hitre jutottak, Krisztus megváltoztatta az életüket, akkor itt teret kaptak arra, hogy szolgáljanak, és ezért a gyerekszolgálatban, ifjúsági szolgálatban, cigánymisszióban, de a gyülekezet programjainak vagy alkalmainak a megszervezésében, lebonyolításában, különböző területeken rengetegféle szolgálati lehetőség volt, és rengeteg laikus szolgáló került a gyülekezetünkben is elő, és ezek a szolgálók fűtötték azt a kazánt, amit egyébként az ébredés idején is említettem, hogy az ébredés szolgálatát fűtötték. És higgyétek el, hogy az az evangélium hirdetésének az útja, hogy hallom és adom tovább. Utat készítek, elhordom a halmokat, kiegyenesítem az ösvényeket, te feltöltöm a völgyeket, hogy Krisztus elérkezhessen egy-egy embernek a szívéhez. Ez a te küldetésed is, meg ez az én küldetésem is. Lelkészként is, meg civilként is. Ha ezt nem tesszük, ha ezt nem teszed, akkor alapvetően nem lesz az a tűz eleven benned, az a tűz ki fog hunyni, és aztán jönnek a nyomorúságaid, mert már nem élvezed azt, hogyha Isten megvilágítja az életedet, hogyha világos lesz számodra, hogy mi az, ami elválaszt tőle, mi az, ami bűn az életedbe, és nem látod, hogy Isten milyen csodálatos kegyelemmel tud megjelenni közöttetek. Köszönöm szépen. Látom, hogy észrevettétek, hogy rákok. Tehát alapvetően ezt jól látunk, hogy Isten nem a két szép szemünkért áld meg bennünket, nem azért áld meg bennünket, mert Schneidig legények vagyunk, hanem azért áld meg bennünket, mert engedelmes a szívünk. Engedelmes a szívünk, akkor is a csonkák, bonkák vagyunk, ha nincs fizikai erőnk, nem tudunk elmenni sehová, olyan jó hallani azokat a bizonyságtételeket, amikor elmondják, hogy beteg vagyok, már nem tudok menni, vagy ahogy Lipták Ilikének az édesanyja mondta, hogy már nem láttuk semmit se, igazából nem tudok kimozdulni az ágyból, de hozzák az információt a gyülekezetből a lányom meg az unokám, és én tudok imádkozni napi 24 órában, mert aludni is alig tudok napi 24 órában a gyülekezetért. És micsoda óriási szolgálat az, hogy valaki a beteg ágyán, akkor, amikor általában magával szokott foglalkozni az ember, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, meg ilyen akadályim vannak, meg olyan akadályim vannak, hanem e fölé emeli Isten szent lelke, és tud szolgálni a gyülekezet felé. Tehát nem a két szép szemünkért ad áldást az Úr, hanem az engedelmes szívű szolgálatainkon keresztül. És hogyha ezek a szolgálatok működnek, ezek a szolgálatok mennek, akkor Isten meg tudja dicsőíteni magát közöttünk. Azonban sajnos az ember olyan, hogy az ördög kísértésének tud engedni, és minél képzettebb az ember, vagy minél bennfentesebbnek tartja magát, annál nehezebben tudja kimondani, hogy utánam jön az, aki nálam nagyobb. És én még a lehajolva sarja szíját sem oldhatom meg. Hát nehezen tudja kimondani az ember, hogy az én helyem ott van. Az ébredésnek egyik nagyon Brickfangos megfogalmazása volt az, hogy a hív embernek növekednie kell, mint a tehén farkának lefelé. Tehát, hogy a növekedésben mindig kisebbé kell lennem. Mindig meg kell látni, egyre inkább meg kell látni, hogy milyen pici, apró momentum vagyok én az üdvösség tekintetében. De nem verhetem a mellemet a megtérésemért, nem verhetem a mellemet a szolgálatokért, hogy én milyen hűséges szolgálója vagyok az Úrnak, mert minden, amit egyébként én tehettem, ami megtörtént velem, az az Isten kegyelméből volt. És akkor tudom igazából ezt tenni, hogyha engedem, hogy egyre kisebb legyek, nőjek lefelé, mint a tehén farka. Tehát az ördög megtéveszti az embert, és azt gondolja, hogy lehet belőle fősavuoldó, aki az első, aki kioldódhatja Jézusnak a savuját. Ő a fő ösvényegyengető, vagy a fő halomelhordó, és veri a mellét, hogy én vagyok az, akire egyébként az Isten alapozhat, és akire a gyülekezet mindig számíthat. Az ördög tehát megtéveszti, és ezért alapvetően benfentesként alkalmatlan lesz a szolgálatra. Csodálkozunk azon, hogy nincs ébredés, kevesekhez juthat oda a messiás. Ezen a vasárnapon is, itt Advent első vasárnapján az Úr szeretne bennünket megtérésre hívni, szeretne életújulásra hívni, szeretné, hogyha egyre inkább engednéd, sőt, segítenéd, hogy Jézus Krisztus előálljon a szórólapátjával, mert mondja keresztel János, hogy én vízzel keresztelek, de majd jön utána Jézus, aki tűzzel keresztel, szórólapát lesz a kezében, és alapvetően az evangélium és a Szentlélek működik az embereknek az életében. Engedd tehát, hogy út készítő munkás lehess sokaknak az üdvére. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te minden időben hívsz el embereket, minden gyülekezeti közösségben megtalálod a szolgáidat, szolgálóidat. Így adunk hálát néked, Urunk, mi is saját életünkért, gyülekezetünk életéért, azokért a szolgáló lelkekért, akik segítették azt, hogy itt lehessünk, ahol vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt földi életünkben, Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban olyan lehetőséget adtál, hogy meg tudjuk élni ezt az életet, de fölkészítettél bennünket az eljövendőre is. Köszönjük, Urunk, hogy nem pak remény az, amit magunk előtt látunk, hanem valóság. Köszönjük, hogy az örök hazában Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért helyet készítettél nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Úgy, ahogy szoktuk, közvetítjük interneten, rögzítjük és fel is helyezzük a Facebook oldalra, illetve a honlapunkra is. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az Isten tiszteleti közösségekbe. Hirdetem a testvéreknek a mai vasárnap alkalmát még, ma délután 17 órakor, Nyíltelek város adventi ünnepségében az első gyertyát meggyújtják itt a közösségi ház előtt, lelkészek szolgálatával, akik tudnak, jöjjenek el, vegyünk részt az ünnepélyes gyertyagyújtásban, hadd legyen lelkivé ez a városi alkalom is. Hirdetem a hétközi alkalmakat, hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra, Pénteken 17 órakor konfirmáció és ifjúsági óra lesz, amelyekre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Püspöki tanács ajánlása alapján a biztonsági intézkedéseket megtettük. Sajnos a pandémia erősödni látszik, sőt még egyre cifrább variánsok jönnek elő. Amit tudunk, emberileg megteszünk, az oltakozásra biztatjuk a testvéreket, merjék elfogadni Isten lehetőségeként azt, hogy van injekció. Sajnos szomorú szívvel hallom, hogy sokan mindenféle okot kitalálnak, hogy az injekciót, a vakcinát ne vegyék föl. Higgyék el a testvérek, hogy gyógyszer. És mint ahogy amikor a veszett kutya vagy róka megharapja az embert, és utána nem gondolkozik, hogy elmenjen-e fölvenni a vakcinát, hanem rohan, hogy nehogy a veszettség a halálát okozza, hasonló ez is ahhoz. Azt is emberek kísérletezték ki, annak is van mellékhatása, de alapvetően az oltás, a védőoltás az értünk van. És ne játszunk azzal, hogy vagánykodunk a magunk erejére hagyatkozva. Emiatt, a pandémia miatt a szokásos adventi csendes napunkat nem tartjuk meg, illetve most már mondom, nem tartottuk meg, mert hogy tegnap lett volna a napja, de úgy beszéltük, hogy jövő vasárnap egy kicsit még együtt leszünk. Tehát istentisztelet után úrvacsora istentisztelet lesz. Kicsit együtt maradunk, készítünk ide forró teát, kávét. Az istentisztelet után lehet kávézni, kicsit beszélgetni ott a friss levegőn. Utána még visszajövünk, és hogyha vannak bizonyságtételek a testvérek szívén, akkor azt meghallgatjuk, egy-két éneket éneklünk, és utána egy óra körül pedig haza ballagunk, megünnepelvén az adventet. Mindenkit szeretettel várunk és fogadunk erre az alkalomra. Nem leszünk hosszú ideig együtt, de mégis egy kicsit nosztalgiázunk azon, hogy milyen volt, amikor nem volt pandémia adventi csendes napjainkon. Testvérek szívére helyezem még a lelkész választásunkat, hordozzuk imádságban. A gyülekezetünk most leginkább fajsúlyos kérdését, hogy ki lesz a Kisvárdára helyezett lelkészünk, aki az én nyugdíjba menetelem után megüresedett lelkészi állásba szeretnénk meghívni. Hordozzuk imádságban annak az életét, aki meg lesz szólítva, hogy valóban meghallja Istennek a szavát, és valóban az ő akaratában tudjon mozdulni. Hirdetem a testvéreknek a lehetőséget, hogy a 2022-es évi útmutatók megérkeztek, akik szeretnének vásárolni istentisztelet végén, ezt megtehetik ott a másik teremben. Sajnos a biatorbágyi alkalmak a pandémia miatt elmaradnak, az EKER ifjúsági hétvége is elmarad, illetve átalakul online verzióvá, Zoom elérésen keresztül lesznek együtt a fiatalok, regisztrálni az EKER honlapján lehet, de itt a gyülekezetben csoportosan együtt lesznek a fiatalok, és úgy vesznek részt ezen a közös alkalmon. Legyen előttünk a imádság levelünknek az imádság listája. Hordozzuk imádságban azokat, akik ezt kérték, a csoportokat, akiket megemlítünk, egyházunk vezetői is, püspökök, lelkészek, gyülekezeti szolgálók, hogy az Úr áldása megnyugodhasson az életünkön. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 147-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 147-es éneket énekeljük. Thank you. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted minden vasárnapi Isten tiszteletünkön. De minden napunkon is szeretnénk te eléd állni, életünk minden napján szeretnénk tőled várni, életünk megoldását. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a mai vasárnapban is az útkészítés szolgálatát állítottad elénk. Köszönjük, Urunk, hogy voltak útkészítők, akik hozzánk is elkészítették az utadat. Add meg, hogy mi is lehessünk olyan útkészítővé, akik sokak számára engedik, hogy eljusson az evangélium, hogy eljuthass hozzájuk, hogy bekopoghass az életükbe. Így adunk hálát, Urunk, gyülekezetünk minden szolgálójáért, minden szolgálatért, amivel megáldottál bennünket, amire lehetőséget adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetnek lelkészek, presbiterek, felügyelők, püspökök, zsinati tagok, egyházunk vezetői, törvényhozói. Áld meg őket, Urunk, hogy az akaratod szerint tudják folytatni életüket, és tudjanak olyan döntéseket hozni, amelyek téged dicsőítenek. Áldassék a neved, Urunk, hogy hétközi alkalmainkban is téged várhatunk, veled lehetünk együtt. Köszönjük, Urunk, hogy a legapróbb részleteiben az életünknek ott lehetsz. Áldassék a neved, Urunk, hogy te vagy ennek a világnak a fejedelme. Add meg, hogy akiknek hatalmat adtál, azok láthassanak téged, keresessék a te utadat, járhassanak azon az úton. Így adunk hálát, Urunk, népünkért, nemzetünkért, és kérünk is, Urunk, hogy adj olyan vezetőket, akik szolgálni akarnak, és a népért élnek. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet kezedben az egyén életünk, magánéletünk is. Add meg, hogy benne megélhessük a házasságainkat, gyerekneveléseinket, fiatalok a párválasztásukat, a hivatás választásukat. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod megelégíteni a hiányainkat. Köszönjük, hogy az anyagi helyzetünk is a te kezedben lehet. Add meg, hogy általad megelégített emberek lehessünk. És dicsérhessük, magasztalhassuk a te nevedet földi életünkben, és majd ott a mennyek országában, az üvegtenger partján zenkessük a bárány énekét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Megkezdett énekünket, a 147-es éneket folytassuk a második versétől. Thank you. Áldott adventet kívánok a kedves testvéreknek. Elbúcsúzás még mindig ilyen távolról, csak integetés formájában. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várami Istenünk. Köszönöm.